No hát akkor kezdődjön a Hörfestén.
Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Mit lépnél a sikeres nyelvvizsgáért? Juba Nagy Ágnes, a Donfenik Nyelviskola Hálózat, mondhatnám angolul is, de inkább lefordítom, szakmai vezetője. Szia, üdvözöllek nálunk.
Szia.
No hát akkor kezdjük talán rögtön a legelején. Ugye ebben az időszakban azért nyelviskolaként megmaradni nem lehetett annyira egyszerű, ugyanakkor viszont benne van a levegőben az is, hogy nálatok az oktatás a legelején 2015-ben online indult, tehát nektek ebben volt gyakorlatotok. Mennyire léptetek vissza ebben az időszakban, vagy mennyire menekültetek előre?
Ugye tavaly kezdődött ez a COVID által sújtott időszak, akkor 3 nap alatt álltunk át az online oktatásra, amikor be kellett zárnunk a nyelviskolákat. Tulajdonképpen az átállás sikeresnek mondható volt, nagyon jó platformokat, integrációkat vetettünk be, és a hallgatóink megszerették az online csoportos nyelvórákat, és marad is ez a paletta. Ez a termék a palettánkon.
És tulajdonképpen akkor, hogyha valaki nyelvet szeretne tanulni, akkor innentől azt is megteheti, hogy otthon mondjuk a fürdőkádba bevisz magával egy mobiltelefont, és akkor onnan intézi dolgokat, vagy azért a videót be kell kapcsolni, és ennél hivatalosabb a dolog.
Szeretjük, hogyha kultúrált, rendezett háttérrel jelenik meg az órán, de persze arra is volt már mód, hogy nem kapcsolja be a kamerát, de mi mielőtt az első online óráján részt venne, mi kiképezzük, vagy felkészítjük arra, hogy mik az etikettek, és mi az, amit elvárunk. Természetesen nem baj, hogyha a gyerek beköszön, de akkor kinémítja a mikrofont. Meg vannak ilyen trükkök. Nagyon jó platformot használunk, ahol akár párosával is tudnak beszélgetni egymással.
Ez egy saját platform?
Nem a saját platform, de beépítve, integrálva a saját online felületünkre.
Tehát akkor tulajdonképpen ez a Don't Panic, ez ebben is bejött, hogy ti nem pánikoltatok, hanem gyakorlatilag megoldottátok a helyzetet.
Ez egy csapatmunka volt tulajdonképpen, tehát a háttérország összetudta hozni, hogy szinte nyelviskolai környezettel megegyező csoportos órákat tudunk online is biztosítani.
Ebben az epizódban nagyon szeretnék veled arról beszélgetni egy kicsit, hogy a sikeres nyelvvizsgáért mit lehet, meg mit kell megtenni, és bevallom, hogy az indukálta ezt az egész témát, hogy azt látom, hogy így a COVID miatt egy csomóan előre menekülnek, és csomó új technika, technológia kialakulóban, és engem nagyon elkezdett foglalkoztatni, mint ilyen kütyű őrültet az, hogy például a nyelvvizsgán körbe kell magad venni kamerákkal, és akkor figyelik, hogy csalsz-e vagy nem, és akkor hallok ilyen sztorikat, hogy ezt ki hogy oldja meg, meg ki mit csinál ezzel az egésszel kapcsolatban. Szóval erről beszélgetnék veled majd egy kicsit hosszabban, de kérlek még egy mondatban azt meséld el nekünk, hogy ez a hálózat, aminek a szakmai vezetője vagy, ez mit akar? Tehát tulajdonképpen te nyelvórát tartasz, vagy tartottál, de most már te vagy abban a pozícióban, ahol óbár csak foglalkozhatnék a diákokkal, de most irodai munka van, meg Excel táblázatok. Tehát te mit csinálsz most?
Ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. 2017-ben teljes állású angoltanár és szakmai vezető voltam, és az én és kollégáim személyes varázsának köszönhetően szépen felfuttattuk az első nyelviskolát. Majd ahogy egyre gyarapodott a hálózat, úgy egyre kevesebbet tanítottam, mert hogy figyelmet kellett fordítanom a minőségre, a szakmai minőségre az összes tagiskolánkban. Mindenhol elvárás, hogy azonos minőségű legyen az oktatás színvonala. Szeretünk kreatív, érdekes beszédórákat adni, és ehhez meg kell találni a megfelelő munkatársakat. Én vagyok az, aki biztosítja a hálózatban a tanárok szakmai minőségét.
Mit lépnél a sikeres nyelvvizsgáért? Ez a mai témánk, erről beszélgetünk, és ígérem, hogy mindent megkérdezek, ami felmerült, tehát ezekkel a kütyükkel is, hogy hány kamerával, hogyan veszi körbe magát az ember, hogy mi van egyáltalán a nyelvvizsgákkal, mert ugye régen egy nagyon fontos dolog volt, mostanában viszont már simán belefutunk abba, hogy hoznak olyan rendeletet, hogy a diplomát akkor is át lehet venni, hogyha az embernek nincs meg a nyelvvizsgája, kell-e egyáltalán még nyelvvizsga. Szóval ezekre mindre ígérem, hogy a mai műsorban hozzuk majd a válaszokat. Ez a Mit lépnél a megoldások nyomában? Mit lépnél a sikeres nyelvvizsgáért?
Mit lépnél? Mit lépnél? És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra. Mit lépnél? a megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Rédül Ádám.
Mit lépnél a sikeres nyelvvizsgáért? Ez a Mit lépnél a megoldások nyomában, és a mai vendégem Juba Nagy Ágnes, a Don't Panic nyelviskola hálózat szakmai vezetője, és a Mit lépnélben ma sem abszolút válaszokat hozunk, hanem keressük szakértőnkkel a válaszokat a kérdéseinkre, és nagyon szeretném, hogyha mai napon is velünk lennél ebben, te is gondolkoznál, és a saját ötleteiddel, a saját meglátásaiddal kialakítanád a végén a saját válaszodat. Ha ezt a célt elérjük, akkor szerintem mindent jól csináltunk. Na nézzük a nyelvvizsgának a, hát mondjuk azt nívóját, mert hogy annó az én időmben, most már mondhatom ezt így öregen, az én időmben a nyelvvizsga az egy olyan dolog volt, ami egyrészt egy presztízs, másrészt valami, ami kötelező, mert anélkül nem vesznek fel egyetemre, vagy nem oda, ahova szeretnék menni, meg aztán a munkahelyen is kell, meg ha a diplomámat úgy kézbe akarom venni, akkor is kell. Tehát hogy nem lehetett elképzelni az életet nyelvvizsga nélkül. Ma, mintha ez higult volna.
Ezt azért érezheted így, mert nem egy helyszínen teheted már le a nyelvvizsgát, mint annó, amikor te voltál fiatal, hanem nagyon sok nyelvvizsga központ van, megkapták az akkreditációs lehetőséget, és többféle nyelvvizsga közül választhatsz, ami azért jó, mert nem egyfajta nyelvtanuló van, hanem többfajta nyelvtanuló van. Ha te nem szeretnél fordítgatni, akkor egy nyelvű vizsgát választasz, viszont ha jó vagy benne, akkor választhatsz két nyelvű nyelvvizsgát is.
Ja, hogy nem csak az irodák különböznek, hanem a nyelvvizsgák miensége vagy formája úgymond eltérő lehet. Tehát akkor megszűnt az, ami annó, azt hiszem, hogy ez a Rigó utcai kultusz volt talán.
Nézd, ez egy mítikus dolog. Aha. A Rigó utcában is le lehetett nyelvvizsgázni, de jó, hogy megnyitották a platformot, mert hogy azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy mielőtt nyelvvizsgát választ, nézze meg a 4-5-6 legfontosabb nyelvvizsga próbavizsgáit, és utána el tudja dönteni, hogy a személyiségének melyik a legjobban megfelelő. Van olyan nyelvvizsga, ahol már úgymond nincs is nyelvtan.
Na ez viszont nagyon izgalmas, mert én mindig azon véreztem el, tehát nagyon röviden csak a sztorimról. Az én első nyelvem a német volt, tehát annak futottam neki először. Ott meglett a nyelvvizsga, felsőfokra mentem, annak a szóbeli része az meglett, a középszinten az írásbeli teljesítettem, és akkor így összességében végül a középfokot kaptam meg. Utána jött az angol, és ezt nagyon hirtelen kellett megcsinálni, és izgalmas volt az, hogy többször nekifutottam, egészen egyszerűen azért, mert a nyelvtanon elbuktam, tehát minden más megvolt, de a nyelvtan rész az nem. És ugyan összpontszámban megvolt az egész, de mivel a nyelvtanom egy bizonyos százaléknál kevesebb volt, ezért nem adták meg a nyelvvizsgát, és aztán olyan volt, hogy a felvételihez még meg kellett szereznem ezt a papírt, úgyhogy ott névnapra, szülinapra, minden alkalomra azt kértem és kaptam, hogy elmentem minden helyre nyelvvizsgázni, hogy hát ugye az utolsó lehetőség, amikor kimondják, hogy megvan vagy nem, az még a határidőn belül legyen. És akkor így gyakorlatilag két nyelviskolába elmentem, vagy két nyelvvizsgahivatalba, illetve az emelt szintű angol nyelvi érettségit is megcsináltam, és képzeld el, hogy mind a három egymástól függetlenül sikerült, és így most nekem három különböző helyről három darab középfokú angol nyelvvizsgám van, ezzel szoktam poénkodni, hogy igazából, hogyha bármelyik cégbe ég, akkor nekem még mindig van kettő, ami érvényes, vagy eladhatom őket, de hogy én nagyon biztosra mentem.
Mert te egy igazán motivált nyelvtanuló vagy. Sokaknak...
Tényleg?
Igen.
Vagy csak nagyon hajtottam a felvételhez.
Mert meg volt a célod. Sok diáknak az a legnagyobb problémája, hogy nincs meg a célja. Rendben, hogy meg akarja szerezni a nyelvvizsgát, de ez a nyelvvizsga mihez kell neki? A jobb boldoguláshoz munkahelyen, vagy több pontszámot kap az érettségin, vagy a felvételin, vagy esetleg utazáshoz kell neki? Tehát ilyen konkrét célokat nem fogalmaznak meg, és ezért nem látják az utat, ami a nyelvvizsga, a sikeres nyelvvizsgához vezet.
De akkor tulajdonképpen azt mondod, hogyha én, mert én ilyen vagyok, egy tök jó beszédcentrikus valaki vagyok, de a nyelvtannal a hadilábon állok, akkor tudok választani olyan nyelvvizsgát, amit jobb eséllyel teszek le, mint mondjuk egy olyat, ahol a nyelvtan az célkeresztben.
Így van, így van. De tudod, vannak olyan nyelvtanulók is, akik teljesen másmilyenek, mint te, akik nagyon jók nyelvtanból. És nekik pedig az a testhez állóbb nyelvvizsga, és most már van választási lehetőség. És visszatérve az előző gondolatodra, hogy leértékelődött a nyelvvizsga, én ebben nem értek veled egyet. mert a nyelvvizsgák színvonala még mindig nagyon magas. Tehát a szintet nem tudják lejjebb vinni. Ami a középfokú nyelvvizsgához kell, az a B2-es szint, az adott.
Nem is a minősége vagy a miensége az, ami szerintem leértékelődött, hanem a fontossága. Nem tudom, hogy ebben egyetértesz-e, de az például nekem egy furcsa dolog volt, hogy rengeteg ismerősöm nem foghatta meg a kezében a diplomáját, mert egyszerűen nem volt meg az az egy vagy két nyelvvizsga, ami kell hozzá, és aztán most nem is olyan régen, biztos te ezt tudod pontosan, volt egy olyan rendelet, hogy akkor nyelvvizsga nélkül is meg lehet kapni a diplomákat, tehát innentől nincsen rákényszerítve az ember, hogy legyen egy papírja, elég, hogyha mondjuk beszéli a nyelvet.
Ez csak a tavalyi évre volt igaz.
Igen?
Csak a tavalyi évre, áprilisban hozták meg a rendeletet, a COVID miatt nyilvánvalóan, és aki 2020. augusztus 31-éig államvizsgázott, annak nem kellett a középfokú vagy a felsőfokú nyelvvizsga.
Ez egy nagyon hasznos információ, tehát hogyha most valaki befejezi a sulit, és még nincs nyelvvizsgája, akkor ugyanúgy az a helyzet, így hogy van. Akkor nem kapja meg a diplomát?
Így van, mostantól már nincs amnesztia. Tehát aki 2020. augusztus 31-e után teszi le az a diplomáját, azoknak már mind újra kell.
Egyébként közben itt a nyelvvizsgásztori eszembe jutott, ezt még muszáj elmesélnem neked. Van egy ismerősöm, aki Amerikából jött Magyarországra, és egy keresztény diákszervezetnél diákokkal dolgozott együtt, és felkérték, hogy az érettségihez mondja fel a hallás alapján szövegértés részt, tehát hogy ő volt az, aki angolul beszélt, a gyerkőcök pedig az érettségén ott figyelték a jegyzetlapot, és akkor ki kellett tölteniük a tesztet. Viszont az volt a vicces, hogy ezt a srácot azért eléggé jól ismertük, és amikor odaértünk a tesztben ahhoz a részhez, amikor gyakorlatilag az ő életéről mesélt angolul, akkor anélkül, hogy a szöveget elmondta volna, mi már ki tudtuk tölteni az érettségét gyakorlatilag, szóval ilyen körök is voltak. Ezek a nyelvvizsga feladatsorok, illetve különböző iskolák, ezek mindegyike maga döntheti el azt, hogy hogyan állítja össze a feladatsort? Gondolom, hogy itt is van valami nívó, amit meg kell ugrani, de hogy én például így behívhatom az én angol nyelvű barátomat, hogyha egy ilyen vizsgabizottságban dolgozom, és azt mondhatom, hogy figyelj, akkor veled vesszük fel ezt a hallásértést?
Igen, de nagyon-nagyon fontos és meghatározott keretrendszer alapján. Tehát meg van határozva, hogy milyen nyelvtani szerkezeteket, milyen nyelvi elemeket, milyen szókincset kell tartalmaznia annak az adott listeningnek, azaz hallott szövegértésnek.
Igen, a hallott szövegértésre emlékszem. És még mindig az van, ami az én koromban, hogy ezt egy ilyen brutálisan rossz, recsegős magnó játszották le, és egyszerűen arra kellett koncentrálni, hogy meghalljam, hogy mit mondanak.
Nem, mert a felvételek minősége már nagyon jó. De érdemes előre ülni.
Igen,
a vizsgateremben mindig érdemes a magnó mellé ülni. De természetesen vannak
magnó.
Olyan...
Magnó. Mennyire retro, már bocsánat.
Igen. Vannak olyan nyelvvizsgák is, ahol biztosítanak fülest is, tehát a fejhallgatót, és akkor tisztán zavartalanul tudod élvezni ezeket a sztorikat.
Tehát akkor hála neked, azt már tudjuk, hogy nyelvvizsgára igenis van szükség. Az is klassz, hogy egy kicsit így kapitalizálódott a piac, tehát hogy több lehetőség van, és kvázi verseny van az iskolák között is, meg a vizsgáztató hivatalok között is. Egyébként itt kialakul egy ilyen preferencia? Tehát van olyan, hogy mit tudom én, akik hozzád jönnek, a te iskoládba jönnek, azoknak azt javaslod, hogy arra menjenek el, vagy nincsenek ilyen szintű együttműködések?
Dehogy nem, vannak. Vannak.
Minden, ez jó?
Minden nyelviskolának megvan a lehetősége, hogy szakmai partnerségre így lépjen föl azzal a nyelvvizsga központtal, akik nekik megfelelő, amikre ők tudják legjobban fölkészíteni a hallgatókat. A nyelvvizsga központok ezekben partnerek, képzéseket biztosítanak, anyagokat adnak, továbbképzéseket tartanak, és akár előfordulhat az is, hogy egy nyelviskola több partnerrel is leszerződik.
És hogyha itt most a nyelvvizsgának a mienségéről beszélünk, akkor azok az alapegységek megmaradtak, amik közül például itt a hallott szövegértést már kiemeltük, vagy ha jól emlékszem, akkor volt ilyen, hogy levelet kellett írni. Ezek a modulok, ezek még részei és fixen részei a nyelvvizsgáknak?
Természetesen. A legtöbb nyelvvizsga rendelkezik olvasott szövegértés komponenssel, íráskészséggel, beszédértéssel és beszédkészséggel, és a nyelvfejesség részt beépítik, vagy az olvasott szövegértés részbe, vagy egy különálló részt alkot, még egyes nyelvvizsgáknál ez létezik, hogy nyelvfejesség, meg ahogy az érettségin is van ilyen, vagy beépítik, ahogy mondtam, az olvasott szövegértésbe, úgy, hogy te észre se veszed, hogy a nyelvhelyességet mérik akkor.
Tehát akkor megmaradtak a részek, és nagyon kreatív módokon. Viszont vannak azok a részek, amik már akkor is retrónak számítottak, amikor én nyelvvizsgáztam, tehát például ez a, amit az előbb is itt bedobtam, hogy levelet kell írni, ez még mindig így van? Vagy most már e-mailt kérnek?
Nézd, e-mail.
Tényleg?
E-mail.
Na, de ott más, vagy, ugye a megszólítás más a formát. Tehát egy csomó minden akkor változik.
Nézd, sok helyen már a formátumra sem kell odafigyelni. Csak meg kell határozni a szövegnek az elejét, a közepét és a végét. Tehát, hogy mintha egy esszét írnál. És egy pár nyelvvizsgaközpont pedig kér, mintha újságcikket írnál, mintha a véleményedet fejtenéd ki, egy véleményesszét is kér második feladatként.
Itt néhány kérdéssel ezelőtt azért említettem a Rigó utcai kultuszt. Most is ez így nagyjából megvan, hogy melyik a megúszósabb nyelvvizsga, és melyik a legkeményebb, vagy ez tényleg attól függ, hogy kinek mi az erőssége?
Nincs könnyű nyelvvizsga.
Tényleg?
Sajnos nincs.
Az én időmben az érettségi annak számított, ugye nem tudom, hogy ez most is így van-e, hogyha az érettségit jól teljesíted, akkor kaphatsz nyelvvizsgát. Annó az egy könnyebb verzió volt szerintem.
Erre szeretnék kitérni, erre külön készültem, hogy meg fogod említeni, mert én 13 évig a közoktatásban is tanítottam, érettségiztettem, érettségi elnök is voltam, és véleményem szerint most lehet, hogy a többi tanár kollega meg fog kövezni, de az angol érettségi, a középszintű angol érettségi a legnehezebb érettségi mind közül.
Komolyan?
Nehezebb, mint a magyar, nehezebb, mint a matek. Tehát nehezebb rajta jó százalékot elérni. És ezt megmondom, mire alapozom.
Ezt akartam kérdezni, meg tudod ezt magyarázni, hogy
sokkal
miért?
Sokkal hangsúlyosabb az írásbeli része, sokkal több pontot lehet elérni az írásbelin. Előfordulhat, hogy nem tudod a négyes írásbelidet ötösre fölhúzni egy 100%-os szóbelivel. Míg mondjuk történelemből egy 100%-os szóbelivel akár két jegyet is javíthatsz.
Nagyon érdekes, amit mondasz, és az is benne van a paklitban, hogy adott esetben az érettségit azt a saját tanáraidnál teheted, vagy legalábbis abban az iskolában, ahova jártál, mert azért itt van talán egy plusz könnyedség ebben.
De csak a középszintű érettségit teheted le a saját tanáraid előtt. Ha emelt szintre mész, egy teljesen független vizsgabizottság előtt vizsgázol.
Nagyon jó szempontokat hoztál be. Most azon gondolkozom még, hogy amik így a régi emlékeim így jönnek fel a nyelvvizsgával kapcsolatban, ahogy így beszélgetünk. Eszembe jutott még egy, ugye mondtam azt, hogy nekem a szóbeli az ilyen viszonylag nagy erősségem volt. Tisztán emlékszem arra, hogy megtanultam mindenféle ilyen szófordulatot, amit akármi volt, beleépítettem, és azóta is ezekkel poénkodok. Volt ez a to be very British, this is not my cup of tea, you know, meg tell you the truth, meg in my humble opinion, ilyen izéket hoztam és dobáltam, ezek még mindig megvannak, hogy mikkel lehet flancolni, vagy menőzni?
Igen. Nem csak az, hogy mivel lehet menőzni, hanem sokan azt hiszik, hogy egy szóbeli nyelvvizsgán csak a nyelvhelyesség számít. A nyelvhelyesség sokszor a 10%-át se teszi ki a pontoknak egy szóbelin. A kommunikációs érték az, ami számít. Tehát, hogy hogyan tudsz reagálni, hogyan a másiknak a mondani valójára, hogyan tudod bevezetni a mondani valódat. Lehet, hogy nem jut eszedbe egy szó, de azt hogyan tudod áthidalni, hogy nem jut eszedbe a szó, és hogyan tudod megértetni magad a vizsgázóval, vagy ha egy másik diákkal társalogsz, akkor vele.
Igen, és voltak ugye a témák is, amiket így fel lehetett belőle készülni, mert ugye meg volt adva, hogy mik a fő topikok, amik így felmerülhetnek, és azon mindig csodálkoztam, hogy hogy lehet olyan témákat választani, amiről magyarul nem tudnék beszélni. Tehát a globális felmelegedés, meg nem tudom, most már nem emlékszem, mi a legborzalmasabb, ami így jöhet, de hogy olyan témák, amikről nem biztos, hogy magyarul így kis előadást tartanék.
Nekem a mumus témám az EU és valamilyen gazdasági téma, ami följöhet.
Nagyon kemény.
Általában van 15-20 olyan témakör, amiben jártasnak kell lenned. Ezért nem javasoljuk azt 14 éveseknek, hogy menjenek egy nagy nyelvvizsgára, mert akkor még nincsen olyan rálátásuk a világra. De ugyanakkor vannak olyan 13-14 éves hallgatóink, akik tényleg megcélozzák a nyelvvizsgát, és akkor beülnek a felnőttekkel csoportos órára, és kinyílik nekik a világ. Olyan témakörökről beszélgethetnek a felnőttekkel, amik ugye a tini társaikkal nem jönnek elő, meg az iskolai tanórán se jön elő, és ezért föl tudnak készülni a vizsgaszituációkra és a vizsgatémakörökre.
Egyébként most itt bedobtad azt, hogy felnőttek, tinik, az elején mondtad, hogy gyerekek, már hogy így a nyelviskolátokkal kapcsolatban, Nagyjából így a korosztályt hova lehet belőni?
Mi a felnőttekre specializálódunk, tehát 30 plusz és inkább 40 pluszos korosztály a törzsközönségünk. De például az egyetemi városokban, mint például Szeged, Budapest, Győr, előjönnek a fiatalabb korosztályok is, és a csoportos órákon már szívesen részt is vesznek a 16 vagy ennél idősebb tanulók. De voltak már 13 éves kora érett hallgatóink is.
Azon gondolkodom közben, hogy vajon ebben az életkorban elkezdeni nyelvet tanulni, nyilván ez már egyel nehezebb, de hogy mennyire lehet motiváló. Tehát valószínűleg itt már főleg azért megy bele az ember, nem mert egyszerűen bizsergeti a fantáziáját, hogy jobb lenne nem csak azzal a két szóval kommunikálni külföldön, meg nem azt a metodikát választani, hogyha hangosabban mondom magyarul, akkor majd biztos megérti a külföldi. De hogy motiváltak, akik ott vannak, vagy egy papír kell nekik?
Szerencsére mára eljutottunk oda, hogy ciki az, ha nem beszélsz angolul. Legalább egy alapszinten. Én úgy mondanám, hogy pre-intermediate az az A2-es szinten. A C1 az a felsőfokú szint. Bocsánat, hogy behoztam egy kicsit a szakmád. Akik hozzánk jönnek, motiváltak.
Tehát ők beszélni szeretnének tudni.
Mi már a Don't Panic nyelviskola már egy úgynevezett last resort, azaz egy utolsó menedékhely, ami azt jelenti, hogy ő már mindenhol megbukott. Ő járt már ide, járt középiskolába, járt máshova, megpróbált otthon tanulni, de egyszerűen nem tud kinyögni egy mondatot.
De ez a tanítási metodikán múlik, vagy a módszertan?
Nem csak, ez a hallgató saját felelősségén is múlik. Ő nem tudta magának belőni a célt, nem tudta, hogy mit akar elérni, és akkor belekerült egy olyan szituációba, ahol ő kínosan érezte magát, ahol nem tudott megszólalni, ahol rettenetesen belepirosodott, mert leégett. És akkor az egy olyan mélypont, hogy eldöntött, hogy te most már hatörik, ha szakad, megtanulsz angolul. És akkor kerülnek ide hozzánk sokan, és képzeld el, van olyan hallgatónk is, aki azt mondta, megmondta az elején, ő nem fog megszólalni. Vagy volt olyan hallgatónk, akiben akkora gát volt, hogy amikor meg kellett szólalnia, elsírta magát. Az ilyen nehéz esetek általában negyedik alkalom után feloldódnak nálunk, mert nálunk egy jó nyelviskolai környezetben a hallgató beszéli végig az óra 70%-át. Másképp nem tudsz angolul megtanulni beszélni.
Nézegetem a hallgatói kérdéseket, és van itt valami, ami elég sok mit lépnél esben felmerül így a közösségünkben, hogy mennyire függ a nyelvtanulás attól, hogy valaki ezzel a készséggel bír, tehát mennyire mondjuk azt, hogy tehetségfüggő a dolog, és mennyire tanulható ténylegesen. És egyébként szerintem a kérdés nagyon valid, mert az én feleségem például fordító tolmács, és neki tapad a nyelv. Nyilván belerak rengeteg munkát, de valószínűleg, ha én meggebednék, se tudnék úgy tanulni nyelvet, mint ahogyan ő.
Mert te másféle nyelvtanuló típus vagy, mint ő. Ő megtalálta azt a megfelelő módszert, és ő magától rájött, hogy hogyan tudja a legjobban megtanulni a nyelvet. Mi azt szoktuk mondani, hogy nincs olyan, hogy valakinek nincs nyelvérzéke. Ha csak nem valamilyen mentális zavarban áll a háttérben, vagy valamilyen diszes, tudod, nehézség, mindenki meg tud tanulni egy idegen nyelvet beszélni.
Annyira jó erről beszélgetni veled, mert hogy itt azt érzem, hogy na, akkor így motiválsz és így felemelsz, de valahol meg jönnek elő a nyelvvizsgás emlékek, meg élmények, meg sztorik, és az pedig azt a paklit hozza elő a fejemben, hogy jaj, de jó, hogy túl vagyok rajta.
Mindenki ezt érzi egy nyelvvizsgával kapcsolatosan, de megélheted jól is. Nyilván ez egy vizsgaszituáció, és nagyon sok múlik rajta, mert drága volt, mert kell a pontszám, és ez belerak egy olyan stressz helyzetbe, amire ha előtte nem készülsz föl, és nem leszel laza, könnyed nyelvhasználó, akkor nem tudsz megugrani, és lefagyaszt. Mi viszont, ez nagyon örülök, hogy említetted a motivációt, arra is megtanítjuk a hallgatóinkat, hogy fesztelenül tudjon bárkivel beszélgetni, és így mire eljut a nyelvvizsgáig, van benne egy olyan könnyedség, hogy nem kell egy felest bevernie a vizsga előtt, mint ahogy gondolom téged is ezzel
bíztatta.
Én
nem hittem előtte, de ezt hál' Isten nem mondták, de azon filózom most, hogy valahogy én ezeket a stressz helyzeteket így, hogy azért szeretek szerepelni, meg szeretek beszélni, és ezt valahogy mindig kreativitással pótoltam. Tehát például, amikor a globális felmelegedés téma volt, és akkor az volt, hogy na, akkor erről most beszélni kéne, akkor én úgy készültem, hogy volt egy téma, amiről nagyon jól tudtam beszélni, mert hogy imádom a zenét, meg én is zenélek, stb. És ami olyan téma volt, amit nem annyira vágtam, vagy szinte gyakorlatilag mindegyik másik, olyan volt, hogy én ezt át tudtam vezetni. Tehát, hogyha globális felmelegedés, akkor hát igen, ez egy nagy probléma, kéne tenni valamit ellene, kellene tartani egy koncertet, ahol lehetne zenélni, mert én egyébként, és akkor így mentem tovább. És ugyanezt megoldottam bármelyik témából. Tehát, hogyha volt valami éttermes vagy ételes, akkor fölhoztam azt, hogy mert hogy étterembe lehet menni, ott milyen jó, ha van zene, a nagyapám legjobb barátja a billentyűs, én miatta kezdtem el zenélni, és akkor innentől már megint. Tehát, hogy Petőfi nagyköltő volt, no de hát, Kosztolányi, és akkor azt tudom, és akkor azt mondom.
Mert neked a véredben van a kommunikáció, és neked erre nem más világított rá, hanem magadtól jöttél rá. Viszont nagyon sokan gátlásokkal küzdenek, még akár a magyar nyelvű kommunikáció során is, és nekik meg kell tanítanunk igenis ezeket a készségeket is, hogy hogyan tudja elterelni a szót. Ugyanígy, ugyanígy tesszük, ahogy te mondtad.
Egyébként valahogy ez egy ilyen klassz nosztalgiázás, tehát tök jó visszaidézni ezeket az élményeket, és hogyha azt egy kicsit elértem benned, drága hallgató, hogy te is előhozod ezeket a nyelvvizsgás emlékeidet, élményeidet, sztoriaidat, akkor talán találtunk egy ilyen közös pontot, amin így együtt tudunk sétálgatni. Ha pedig nyelvvizsga előtt vagy, akkor azt hiszem, hogy abszolút bátorító, amikről most itt beszélgettünk, viszont most pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ez a nyelvvizsga egy kicsit hát bizonyos személyiségtípusoknak nehezebb, bizonyos személyiségtípusoknak könnyebb, nyilván a nyelvi tudás a legfontosabb, de mi a helyzet a technikai tudással? Az nem biztos, hogy mindenkinek egyszerű, hogy körbe rakja magát kamerákkal. Ilyet hallottam, hogy 3 kamera vagy 2, hogy nem tudom mennyi kell, hogyha nyelvvizsgázni akarsz COVID időszakban.
2 iskoláról beszélünk itt most, 2 útunk van. Igen? Vannak azok a nyelvvizsgák, amik totálisan erre specializálódtak, hogy online otthonról letehető nyelvvizsga, és vannak azok a nyelvvizsgák, amik belekényszerültek ebbe, mert nem lehetett kontakt nyelvvizsgát tartani. Amikor, tehát az a fajta nyelvvizsga szituáció, amikor tényleg erre készültek, hogy számítógépes nyelvvizsga és egy robottal beszélgetsz, ott tudod, hogy mire vállalkozol, viszont ha te befizettél egy kontakt nyelvvizsgára, amikor be kell menned egy terembe fölírni, személyt megmutatni, és ez az online térbe kényszerül, az otthoni online térbe kényszerül, erre nagyon is föl kell készülni, és nagyon hamar léptek a nyelvvizsgák. Azt hiszem 2 vagy 3, tavaly 2, most már 3 vagy 4 nyelvvizsga központ is lépett e felé. Igen, kell egy előről vevő kamera és egy hátulról vevő mobilos kamera. Az előről vevő kamera nem lehet mobil, az egy webkamera kell, hogy legyen. És kell, hogy hátulról vagy oldalról vegyen a másik kamera, különböző szoftvereket kell föltelepítened, és van egy mesterséges intelligencia is, ami leveszi a billentyű használatodat és az egér mozdulataidat.
Ez valami hihetetlen, és pont ez a vicces, a feleségem tegnap a barátnőjével, legjobb barátnőjével beszélgetett erről, és ők azt említették, hogyha valaki nem olyan kütyűőrült, mint én, tehát én most is itt nyomogatok 800 féle gombot, akkor nem biztos, hogy ebbe bele mer vágni, sőt egyáltalán hogy szerez magának otthonra 2 kamerát?
Ezt nagyon jól áthidalták a nyelvvizsga központok. Fantasztikus felkészítőik vannak erre. Már 1 héttel a vizsga előtt lepróbálhatod. Tehát mindent kipróbálhatsz.
De adnak kamerát? Vagy ezt old meg?
Hát meg kell oldanod. Tehát a laptopnak a beépített kamerája is jó. Okostelefon azért van a háztartásban. És egyébként meg, hogyha nem akartál menni online nyelvvizsgára, mert ezt személyesre fizettél be, akkor halaszthattad.
Világos. Meg egyébként nyilván minden rendszer kijátszható, de én ezt valahogy kijátszhatóbbnak érzem, mint mondjuk a személyes nyelvvizsgát, mert oké, hogy lerakod ide a kamerát, oda a kamerát, de mi van, hogyha van egy olyan szög, amiből nem látszol, itt is van most 3 kamera, de én gyakorlatilag tudok úgy helyezkedni, vagy tudok úgy hadonászni a kezemmel, hogy abból semmi ne látszódjon.
Ezt még elmondhattad volna a tavalyi évre, amikor nem figyelték még mesterséges intelligenciával, viszont most már én nem javasolnám senkinek se azt, hogy megpróbálja kijátszani az online rendszert, mert még az is lehet, hogy ha kijátszod, akkor eltiltanak attól a fajta nyelvvizsgától.
Ez lehetséges?
Én lehetségessé tenném.
Ja, értem. Nyilván senkit nem akarok erre bíztatni, de nagyon érdekes, hogy pont egy egyébként szerintem nagyon szigorú rendszerbe, mert hogy a nyelvvizsgát én annak tartom, beengedtek egy olyan kaput, ahol könnyű átsurranni, szerintem. De lehet, hogy ezt rosszul látom.
Nagyon biztonságosá tették már. Tehát azt is megmondják, hogy nem léphet be senki a szobába, nem mozdulhat meg mögötted semmi. Nyilván a rendszert ki lehetne játszani, de ezt senkinek nem javasoljuk, hiszen mondom, a mesterséges intelligencia arcfelismerővel a mozgásodat is leköveti.
Tehát nem csináltam azt, hogy mondjuk akkor leplébe kelem, hogy én csak tátogok, és valaki a háttérből elbújva az asztal alatt mondja a szöveget helyettem. Ezt nem lehet.
Teljes mértékben ki van zárva.
Nagyon érdekes. Jó, ez tetszik mondjuk. És mi volt a másik vonal, amit mondtál? Van olyan, hogy a robottal nyelvvizsgázni. Az mi? Ez nagyon futurisztikus.
Nem vettem még részt egy ilyen nyelvvizsgán, de tudom, hogy nem egy élő nyelvvizsgáztatóval van párbeszéded a szóbelin, hanem egy mesterséges intelligenciával. Nyilván azt nem azonnal értékelik azt a vizsgát, hanem beküldik a központnak, és egy központi vizsgáztató tanár fogja kiértékelni a pontszámaidat. Az alapján, amit a robottal.
Nem feltétlenül a szakmai véleményedre, inkább a személyes véleményedre vagyok kíváncsi, hogy te választanád ezt? Vagy miért választja ezt valaki, mert hogy egy nagyon, robottal beszélgessen?
Mert nagyon gyors, egyszerű, nincsen benne az, hogy egy másik ember előtt égsz le azonnal.
Ja, ennyi. Tehát igazából tulajdonképpen ez a te személyiségi jogaidat védi, vagy tehát igazából ilyen biztonságérzetet is ad neked.
Te egy társasági lény vagy. Valószínűleg nem egy introvertált személyiség vagy, de vannak olyanok, akik annyira félnek mások előtt megnyilvánulni és megszólalni, hogy nekik ez egy megváltás.
Nagyon izgalmasan hangzik mindez, amit mondtál, és kicsit azt látom, mint ami egyébként szerintem a rádiózásban is, a podcast világában is benne van, hogy ez a Covid időszak ugyan rengeteg-rengeteg katasztrófát, tragédiát hozott magával, de ott van mellette egy ilyen előrefutás, vagy előrelépés, olyan technikák, technológiák kerültek kidolgozásra, amik egyébként lehet, hogy enélkül nem indultak volna be. Tehát az, hogy mi tudunk úgy dolgozni, hogy besélünk a stúdióba, az nem semmi például, és gondolom nálatok is itt vannak ezek.
Ezt nagyon jó, hogy említed, ugyanis a 2020-as záráskor a hallgatóink hát 50%-a választotta az online csoportos órákat, míg ez a 2021-es zárásnál egy sokkal magasabb százalék volt. Tehát már 70% fölött is mondhatom, hogy megmaradtak a hallgatóink, amikor be kellett zárnunk a nyelviskolát. Akkor online folytatták tovább, mert megszokták, a mindennapjuk részévé vált. És ugyanígy látjuk, hogy az online termékeinket is sokkal szívesebben vásárolják meg, mert megszokták azt, hogy otthonról kell tanulniuk, és otthonról is el tudnak érni eredményeket.
Nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést, most viszont következik az Activity rovatunk. Vas Timit fogjuk felhívni, ő a Don't Panic angol alapítója, és kapcsoljuk Tenerife-t, mert hogy ő a szabatikáját tölti éppen. Erről is mesélünk egy kicsit, mert ez egy nagyon izgalmas dolog, és hogyha már nemzetközi vizekre evezünk, akkor nagyon érdekel engem az is, hogy ez a szabatiká lesz pontosan hogy működik, és hogy mit takar.
Mit lépnél? Activity.
Hogyha már ennyi mindent említettünk a nyelvvizsgával kapcsolatban ebben a műsorban, akkor továbbra is vár a Mit lépnél podcast univerzum nagy hallás utáni szövegértése. Itt van velem a vonalban Vas Tíme, a Timi, a Don't Panic angol alapítója. Kapcsoljuk Tenerife-t. Szia, hello!
Sziasztok, sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget.
Régóta ott vagytok, vagy egy ilyen világkörüli utazásban vagytok, és éppen most érkeztél oda, és méregeted a környezeted?
Mi március 22-én hagytuk el Magyarországot, autóval, kutyával, egy 3 éves gyerekkel végig szántottunk Európán, aztán felszálltunk a Kompra, Spanyolországban a Csücsökben. Wow. Jöttünk 2 napot Kompal át az Atlanti-óceánon, aztán ideértünk április, talán második, nem, március 31-én. Úgyhogy azóta vagyunk itt, mert bő egy hónapja.
Nem akarom nagyon elvinni a beszélgetést ebbe az irányba, de azért muszáj megkérdeznem, hogy itt a Covid miatti szigorítások mennyire lehetetlenítették el ezt a tervet? Úgy történnek a dolgok, ahogyan szerettétek volna?
Abszolút. Mi mindenre felkészültünk, különböző dokumentumokat, engedélyeket kértünk, PCR-teszteket csináltattunk, kutyának ilyen útlevél, olyan oltásra, többi, tehát tényleg nagyon alaposan felkészültünk és utána jártunk. Meg mindig néztük a nagykövetség oldalát, hogy melyik ország engedi be éppen a magyarokat, mert ugye nem márciusban volt a csúcs, viszont sehol nem ellenőriztek minket. 4800 kilométer alatt sehol. Amikor idértünk Tenerife-re, akkor elkérték a Malagában készített PCR-tesztünket, de sehol nem állítottak meg minket, úgyhogy döbbenet volt.
Azt a mindenit. És hogy fogadja a családod a nagy utazást?
Hát a férjem, meg ugye a kisfiam, ők partnerek ebben, vagyis abszolút. A szüleim pedig hát elfogadták. Úgyhogy nem a világ végén vagyunk, ők is jönnek majd ki, meg egyszer csak hazaérkezünk, de most úgy éreztük, hogy ez a környezetváltozás nekünk nagyon-nagyon szükséges.
Ezzel a kis bemelegítő beszélgetéssel akartam felvezetni azt a kifejezést, amit mondtál már nekem korábban, ez az úgynevezett szabatikál, ami külföldön egyre több helyen népszerű, Magyarországon én még csak missziós keresztény cégeknél hallottam ilyesmiről. Kérlek, mesélj erről egy kicsit, mi ez a szabatikál, egyáltalán mitől szabadulsz ilyenkor, és mit történik? Ez egy aktív időszak? Mit kell erről tudni?
Ugye a szabatikál az angolban is azt jelenti, hogy egy olyan fizetés nélküli szabadságot veszel ki, ami lehet alkotói szabadság, vagy akár kicsit fellélegzel. Mi ezt egy évre datáltuk, tehát, hogy egy évig ebben az évben nem fogunk dolgozni, illetve évvégén kezdünk majd egy új projektet, úgy néz ki, de idén nem fogunk dolgozni. Úgyhogy mi most arra tettük fel az évünket, hogy felépítettük a Don't Panic Angolt, egy hatalmas hálózatot 7 év alatt, és hogy a mentális és fizikai egészségünket maximálisan helyre tegyük, illetve hogy új kultúrákat ismerjünk, meg a kisfiunknak megmutassuk, hogy milyen a világ, mert sokat utaztunk vele, de milyen világ többi része. Ő egyébként egy brit oktatási intézményre jár, ahol spanyolokkal van együtt, úgyhogy abszolút, hát megfejlődés, önfejlesztés, úgyhogy rengeteget tanulunk is, nem csak a nyelvet, hanem más témában is tanulunk a férjemmel.
Hogyha valaki az utazásotokat követni szeretné, akkor van egy utazóanyú elnevezésű Facebook, illetve Insta oldalad, ahol erről tájékoztatsz bárkit, aki érdeklődik. De tulajdonképpen akkor jól értem, hogy egyrészt egy szabadulás, ez attól a tehertől, amit a nagyon sűrű elmúlt időszakban rátok tevődött, másrészt viszont ez egy aktív pihenés. Nekem úgy tűnt, hogy nem nagyon tudsz lekapcsolni, tehát ilyenkor is mindenféle kurzusokra jársz.
Igen, nekem az pihentető, tehát én nagyon-nagyon-nagyon szeretek tanulni.
Fejleszted magad?
Bármi is legyen az, igen, és nekem az egy kikapcsolódás, tehát az, hogy mondjuk beiratkozok egy spanyol nyelvtanfolyamra, vagy stress managementet tanulok, engem az kikapcsol, tehát bármi, ami nem munkával kapcsolatos, mert csak annak éltünk az elmúlt 7 évben.
Mondtad azt, hogy spanyol, ugye az angolt azt már alapból tudjuk. Alapvetően te ilyen nagyon nagy nyelvőrült vagy, és hogyha igen, akkor könnyen tapadnak rád a nyelvek?
Nem mondanám magam nyelvőrültnek, szerintem könnyen tanulok. Én gimnáziumban tanultam németet, latint, aztán amikor Oxfordban éltem, akkor elkezdtem a dánt is, mert hogy Dániába szerettem volna elköltözni, de végül aztán találkoztunk ott a férjemmel, de nem mentem. És most ugye én meg 3 évet tanultam a spanyol, de az nagyon régen volt, úgyhogy nagyon sok mindent értek. Nagyon nehezen jönnek vissza ugye aktív tudásként, tehát hogy én beszéljem a nyelvet, de szerintem a legjobb helyen vagyok ahhoz, hogy ezt aktívan tudjam gyakorolni, és bármilyen szituációban vagyok, ha csak egy szót, vagy csak egy kifejezést, akkor is próbálkozom.
Teljesen mellékvágány, de jól tudom, hogy Dániában nincsenek cukrezdek?
Nem tudom, nem voltam még Dániában, meg a többszintén, soha nem jutottam el.
Ja, értem.
Megjelent Balázs, és utána már máshol mentünk, Új-Zélandra költöztünk át, nem Dániába.
Értem. Ha már utazóanyú, akkor most utazzunk az időben, és ugorjunk vissza, ha jól tudom, 2015-re, de lehet, hogy még korábban elkezdődtek az előkészületek. Miért vágtál bele a Don't Panic Angolba? Ugye ennek te vagy az alapítója. Milyen hiányokat láttál, amire reagálni szerettél volna? Miért érezted azt, hogy ez egy jó ötlet?
Én a 2009-ben megcsináltam az első nyelviskolámat, ami teljesen független volt ettől, és én már az egyetem, a főiskolának az első, nem a második évétől kezdve angolt oktattam otthon a kis szobában, de volt rendezve a szüleim házában egy kis termem, onnan kezdődött az egész. És 2012-ben Oxfordba költöztem, hogy megcsináljak még egy angoltanári diplomát, és ott elkezdtem tanítani különböző nagy iskolákban, aztán Új-Zélandon már az egyetemen is tanítottam, és láttam, hogy mindenhol könyvekből oktatnak, sehol nincs a fókusz azon, hogy ők a kommunikációt sajátítsák el, úgy, mint mondjuk, ahogy a gyerek tanul nyelveket. Látom a kisfiamom, 4 hét után már angolul játszik. Persze alapvető dolgokat mond, de azt mondja, hogy mami, help me please, vagy I'm looking for, keresek valamit, és tényleg így szerettem volna, ha így sajátítják el a felnőttek is, itthon, és persze a világ többi részén is, az angolt, úgyhogy innen jött az ötlet, és még 2014-ben kezdtük el ezt itthon. De akkor még úgy nagyon csak az elejét tapostuk, és akkor 2015-től robbant így be, igen.
Még egyszer, bocsánat, mit mondtál, hány éves a kisfiad?
3.
3, tehát már ebben a korban így tanulja a dolgokat. Az nagyon tetszik, hogy alapvetően beszédcentrikus oktatás az, amit visztek, és amiben hiszel, és ezzel kapcsolatban engem érdekel az, hogy neked vannak nyelvvizsgáid, és hogyha igen, akkor milyen nyelvvizsgáid vannak? Fontos egyáltalán, hogy legyen papírja az embernek erről, vagy csak a nyelvtudás kell szerinted?
Hát nekem 16 vagy 17 éves voltam, és kellett ugye még az egyetemi felvételihez a nyelvvizsga, akkor egy középfokú TELC nyelvvizsgát csináltam, uh-huh. Nagyon régen volt, és az volt a, úgy ellapottunk meg apukámmal, hogy ha megcsinálom és átmegyek, akkor elenged a Sziget Fesztiválra egy hétre, úgyhogy ez volt a motiváció, és 3 hónap alatt felkészültem, és 94%-os lett, úgyhogy onnan indult ez a szerelem, mert nagyon jó volt a magántanárom, nagyon jó volt a faktos tanárom, nagyon jó volt a gimnáziumban az angol tanárom, akivel mai napig tartjuk a kapcsolatot egyébként, és én baráti kötelék alakult ki. Úgyhogy rengeteget tanultam tőle, például kezdve ő fordította a vészhelyzetet itthon. Igen.
Az milyen komoly lehetett, nem kérted, hogy rejtsd el a nevedet valahova?
Szerintem még jóval előtte, mielőtt megismerkedtünk. De innen, igen, tehát, hogy mi is volt az eredeti kérdés?
A nyelvvizsgálat, de akkor a Sziget is összejött, a tanár is összejött, egész jó. Igen.
Úgyhogy utána pedig már ugye a diploma, amit a Kodolányi János, most már egyetem anglisztika nyelvészeti szakán végeztem. És aztán meg Oxfordban az angol tanárit csináltam már, igen.
Én is kodolányos voltam. Akkor Székesfehérvárról Oxford vagy Budapesten tanultál?
Budapest. Mi voltunk az első budapestiek a Frangepán utcában.
Igen. És szerinted fontos a nyelvvizsga? Tehát maga a papír?
Hát hol? Tehát például, nem tudom, hallottál-e róla, van ez az IELTS nyelvvizsga, illetve a TOEFL, de az IELTS most nagyon-nagyon populáris. A világon mindenhol elfogadják, ezt általában akkor, hogyha immigrálni szeretnél egy másik országba, akkor kell, illetve hogy egy másik országba egyetemre mész. Ez lehet akár egy dán egyetem, tehát nem csak angol nyelvű országban, angol anyanyelvű országban, hanem bárhol elfogadják, és egyébként ennek az érvényessége 2 év, különböző pontszámokat lehet elérni, és mindig meghatározza az állam, vagy hát a bevándorlási hivatal, vagy az egyetem, hogy milyen pontszámot kell ott elérni. Úgyhogy ennek látom értelmét, de annak nem látom értelmét, ami otthon megy, hogy megvan a nyelvvizsga, nagy nehezen kiköhögi a diák, és utána nem tud beszélni. Tehát én kicsit ezt megfordítanám, mert egyébként erős tudás nélkül is le lehet nyelvvizsgázni, ha megtanulja a stratégiákat és különböző módszereket.
Ez egy nagyon érdekes irány, amit mondasz, hogy akár így időről időre megújítani akár egy nyelvvizsgát, de lehet ez valakinek a rémizgetésére is egy remek módszer. Nekem a Kovács Peti nevű barátom, akinek hát így eléggé általános neve van, amikor gyűjtögettük a nyelvvizsgákat a felvételihez, akkor egyszer csak kapott egy üzenetet, hogy neki megvan az olasz középfokú nyelvvizsga. Egyébként soha nem tanult olaszul, nem ment el nyelvvizsgázni, fel is hívta a központot, kiderült, hogy véletlenül lehet egy másik Kovács Petiét hozzáírták be, de már nem tudták kitörölni, úgyhogy megkapta a pontokat. Úgyhogy neki ez még jól is jött, mert mondhatja azt, hogy csak elfelejtette a nyelvet. A másik nagyon érdekes, ami feljött itt Ágnessel a beszélgetésben, hogy most már lehet robottal beszélgetve nyelvvizsgázni, hogyha valaki szégyellősebb, bár annyira nem érzem az irányt, mert azt gondolom, hogy a végén emberek javítják majd ki a dolgot, tehát valahogy mindenképpen visszajut emberekhez, de ehhez te mit szólsz, hogy mondjuk egy géppel beszélgetsz a nyelvvizsgán?
Szerintem egyébként biztosan csökkenti a lámpalázat. Tuti vagyok benne. Tehát például mi is azt mondjuk a diákjainknak, hogy ha kell, akkor csak otthon magadba beszélgess, ejtsd ki a szavakat, olvasd fel a mondatokat. És tegnap előtt kezdtünk például duolingozni itt a spanyol miatt, és ő is írja, hogy mondd ki hangosan a mondatot, mondd ki hangosan a szót. És szerintem a magyar oktatási rendszer, meg a vizsgáztatási rendszer, hogy nagyon egy ilyen, nem is objektív szerintem, más szubjektív, éppen milyen napja van a vizsgáztatónak, éppen milyen napja van a vizsgázónak, pont az egyetemen tanultuk, hogy van egy tudása, képzelj el egy kört, vagy egy, nem is egy kört, egy amőbát kb. És akkor van a teszt, vagy a vizsga, amire elmész, ami mondjuk egy kör, és azt így beteszik mondjuk bárhova az amőbába, és lehet, hogy az amőbának csak egy 30%-át fedi le, vagy el tudod képzelni, az a teszt, amikor neked sokkal nagyobb a tudásod, sokkal több mindenről tudsz. Csak mondjuk éppen környezetvédelem van, vagy éppen nem tudom, afrikai törzsekről kell olvasni, és az nem fekszik annyira, vagy abszolút nem érdekel, vagy business english, stb. Úgyhogy nem, mert nem mindenkinek van mindig jó napja, nem pihened ki magad, mert izgulsz, stb. Úgyhogy szerintem én ezt választanám.
És amit itt bedobtál, a Duolingot, azt ajánlod? Mert ez egy ilyen szoftveres, ha jól tudom, applikációs nyelvtanulás. Érdemes így önképezni magunkat?
Én még azt mondom, hogy bármit is csinálsz a nyelvvel, az rossz nem lehet. Tehát az csak segíti a fejlődésedet. Egy bizonyos szintig jó a Duolingo, meg meghozza a kedvedet, meg nem azon, hogy akkor nyelvtani szabályokat magoltat, de megtanulni gyakorlatban beszélni a Duolingóval nem lehet. Tehát ahhoz kell egy tanár, vagy kell ahhoz, hogy elmenjél mondjuk Spanyolországba, bemenjél az étterembe. Ma reggel például a Policia Nacionalnál kezdtünk, ez a helyi rendőrség, hogy adószámot kérjünk. Megtanultam azt a mondatot, hogy már tegnap voltunk egy fordító, vagy egy tolmács, ahol megtanultam azt, hogy itt vagyok, jöttem felvenni az adószámot, és mi varázsütésre megkaptuk.
Tényleg nem semmi. És hogyha most egy nagyon drasztikus dolgot kérdezek, akkor, hogyha őszintén szívedre teszed a kezed, mit mondasz? Tehát, hogyha tegyük azt valaki megteheti, hogy elutazik külföldre, és ott ragad rá a nyelv, kell mellé nyelvtanár, hogy a nyelvtan teljesen tökéletes legyen, vagy előbb vagy utóbb úgy is asszimilálódik, és meg lesz az a nyelvtudás, ami kell, és máshol is megállja a helyét?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, két oldalról közelíteném meg. Itt megismertünk egy hölgyet, aki Angliából költözött át, ő egy, hát talán 40 éves volt, nem volt nagyon fiatal, és kanáriókkal dolgozott együtt, de úgy, hogy csak a férje volt magyar, senki. Hát nagyon kevés magyar van itt az északi részén a szigetnek, és ő így tanulta meg. De ugye nagyon sokan csapdába esnek, amikor kimennek Angliába, hogy így elizolálják magukat egy magyar anyanyelvi környezetbe, és ennyi, és nem fognak megtanulni. Tehát vagy így tanul meg valaki, ez a ritkább, és hogy van szorgalma, meg tehát, hogy így kontrollja saját maga felett, hogy jó, most akkor ezt csinálni kell, ez nagyon-nagyon ritka szerintem. Egy tanár nem arra való, hogy kijavítson minden hibánkat, hanem hogy megmutassa, hogy ezt kell tanulni, azt kell tanulni, ezt tanuld, így tanuld, forrásanyagokat ad, esetleg videókat, hanganyagokat, szógyűjteményeket, stb. És ugye gyakorlatban gyakorolja veled élesben a kommunikációt az angol tanár. Tehát igen. Ő nem a javítása van, és sokan elfelejtik, hogy miért nem javít minket a tanár, javít titeket a tanár a DP anyelviskolákban, csak nem állítva minden egyes félmondatnál, mert ez teljesen demotiváló.
Ez egyébként nagyon érdekes témakör. Nekem a német tudásom az többnyire iskolai, nyilván jártam is kint, vagy hát nem nyilván, jártam is kint Németországban, és ott is tapadt, de például abból sokkal jobb a nyelvtan tudásom, mint angolból, ahol inkább egy angol nyelvi táborban amerikaiaktól tapadt rám az egész. Ott abszolút mindent ki tudok fejezni, mindent el tudok mondani, Angliában, Amerikában megértem a nyelvet, megértenek engem, de néha egy-egy nyelvhelyességi dologban, vagy egy nyelvtani helytelenségbe belefutok.
Szerintem ezzel nem kell annyira foglalkozni, mert mindig azt mondom, hogy jó szókincsel áthidalható a nyelvtani hiányosak, főleg ha apróbb. Tehát azért mindenki tudjon egy múlt időt használni, meg egy jövő időt, meg egy jelen időt, ez elengedhetetlen. De mondjuk egy folyamatos befejezett jövő időt, hát én egyszer láttam, egy szoftver írta ki nekem a nem tudom hány évet tanulok angolt, 28 éve tanulom, az a 27 éve tanulom az angolt, úgyhogy nem kell mindent tudni szerintem.
És szerintem egy nagy kulcs lehet itt a bátorság is, nem? Tehát, hogy merjél, lépjél ki, lépd át a komfortzónádat, aztán lesz, ami lesz.
Persze, hát most senki, nem dől össze a világ, hogyha de jelen időt használsz az elején múlt idő helyett, mert még nem tudsz annyira angolul, vagy spanyolul, vagy teljesen mindegy milyen nyelven, úgyhogy menni kell, és csinálni kell, ez a kulcs. Olyan, mint a biciklizés, csinálni kell, és úgy lesz, vagy a gitározás, például a hangszeren, amikor megtanulsz játszani, csinálni kell.
És akkor mi történik most veletek? Mennyi van még a szabatikál évből? Maradtok-e ott Tenerifén, vagy mentek még tovább? Illetve ha egy morzsát elhintesz a következő projektedből, amit elhinthetsz, azt is köszönöm.
Nekünk most május van, úgyhogy igazából 4 hónap eltelt a 12-ből. Úgy tervezzük, hogy decemberben kezdjük el az új projektet, és hát tervezzük, hogy december, aztán lehet, hogy még egy évet ráhúzunk, vagy 3 hónapot. Tehát, hogy annyira szabadok vagyunk most, hogy nem vagyunk semmihez, senkihez kötve, és egy hát jövő év júliusáig tervezünk itt Tenerifén, hogy egy évet járjon a kisfiam itt az oviba, beszokjon, megtanulja a nyelvet, esetleg nyelveket, és akkor utána meglátjuk, lehet, hogy 2 év lesz belőle, nem tudjuk még jól. Amíg jól érezzük magunkat, addig itt vagyunk. A következő projektemről pedig még nem szeretnék elárulni semmit, de csak azért, mert én ilyen de most ezt elég biztosnak érzem, szóval sokszor, de rengeteg ötletem van, és nem tudom, melyikbe kezdjek vele, de szinte 90%, hogy ez lesz.
Na csak annyit, de hogy nyelvi irány?
Igen.
Nyelvi irány?
Nem, abszolút nem, abszolút nem. Oktatás, ugyanúgy oktatás, de abszolút nem nyelvi irány.
Akkor az utolsó kérdésem, és hagyjuk meg ezt titokban, tisztelve azt, amit most elmondtál, aztán, hogyha majd meglátjuk ezt a projektet, akkor lehet, hogy arról is beszélgetünk. De egy utolsó kérdésként engedd meg nekem, hogy menjek-e Tenerifére, érdemes-e oda utazni? Ha igen, akkor mennyi időre, jó buli-e, érdemes-e azt a környéket mondjuk így meglátogatni?
Abszolút, hogyha szereted a természetet. 2 része van Tenerifének. Északon az autentikus Kanárió, ahol gyönyörű, zöld területek vannak, hegyek, vulkán, tengerpart, és a dél, ahol pedig megy a buli. Mi északon, pont azért lakunk északon, itt mindig kellemes. Tavasz és nyár egyvelege van, délen viszont nagyon meleg van. Ugye, mivel nincs vegetáció, ezért nincs, hogy felfogja a meleget, ez sokkal melegebb van. Imádjuk Tenerifét. Ide kimegyek a kertünk végébe, és látom egyébként az óceánt innen fentről a hegyről, wow. És beleszippantok a levegőbe, és azonnal jó kedvem. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon nyugodt sziget. A természetben tudsz lenni, közel a természet, akár csak a kertedben. Rengeteg a látnivaló, gyerekkel is érdemes jönni. Nagyon kedvesek, nyitottak. A kanári konyha szenzációs. Egyébként annyira átalakult itt az étkezésünk, hogy otthon mindenféle fogyókúra, ilyen fogyókúra, olyan fogyókúra, félemmel együtt mindig a kilókkal küzdöttünk, és most egy hónap alatt 6 kilót ledobtam úgy, hogy igazából nincsen a jó kis kovászos kenyér a kézműves pékségből, meg a kakaós csiga, hanem zöldséget eszünk hallal meg tengeri herkentjükkel, úgyhogy tényleg fantasztikus a konyha. Tenerifén van Európában a legtisztább levegő, és hát figyelj, vulkánon mászhatsz, szörfözhetsz, állatkertben mehetsz, delfinekkel úszhatsz, minden is van, úgyhogy érdemes idejönni abszolút. A pandémia, tehát az aktív esetek száma most csökkent, ezért most már csak narancssárga jelzést kapott Tenerife, negatív PCR-teszt kell, de egyébként kiülhetsz teraszokra kávézni, enni, szórakozó helyek nem működnek most, de minden más igen, és mi csak a természetben vagyunk. Egyébként mondom őszintén, annyira szeretjük, annyira gyönyörű helyek vannak, hogy ott bolyongunk, bármikor van szabad időnk.
Ezt nevezem. Micsoda országimázs programot tartottál itt. Gyakorlatilag egy katalógust tettél elém, és most már úgy érzem, hogy el kell oda mennem. Az nagyon jól hangzik, hogy te kinézel az ablakon, vagy a kert végéből, és látod az óceánt. Én, hogyha odahaza kinézek az ablakon, akkor majdnem látom az ósant. Tehát egy picit irigyét ettél, de hát ezt majd ledílelem magammal. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem a vonalban. Vas Timi, a Don't Panic Angol alapítója, és további nagyon boldog és vidám évet kívánok nektek ott.
Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot nektek.
Mi pedig folytatjuk a beszélgetést Juba Nagy Ágnessel.
Mit lépnél? Legyél lépés előnyben.
Mit lépnél a sikeres nyelvvizsgáért? Juba Nagy Ágnessel, a Don't Panic nyelviskola hálózat szakmai vezetőjével beszélgetünk, és hát nagyon sok témát kiveséztünk már, de egy kicsit szummázva, mégsem abszolút választ adva, te mit lépnél a sikeres nyelvvizsgáért? Hogyha most hallgatod ezt a műsort, álmodozol, mi az, amit meg kell tenned, mint mondjuk első lépés?
Én első lépésként, ha most nyelvvizsgáznék, kitűznék egy dátumot. 2 hónap múlva, 3 hónap múlvára, és már most befizetném az összeget.
Jaj, hogy igen, hogy akkor már legyen benne téted.
Megvan benne a tét. Ha az első nyelvvizsgám és 35 év alatt lennék, akkor a tét nem olyan nagy, mert ha első sikeres nyelvvizsgát leteszed, akkor visszakaphatod a vizsgadíjat.
Komolyan? Igen. Mindenhonnan? Hát ilyen nekem miért nem volt? Vagy volt?
Ez egy viszonylag új kezdeményezés, de már jó pár éve tart.
Mondjuk ne panaszkodjak, mert én azt hiszem, hogy nagyszülőtől kaptam, úgyhogy ennyi. Ez jól hangzik, tehát az első.
Aha. Az első lépés az lenne, hogy kitűzném a dátumot, és megtervezném a felkészülésemet. Ha 2 hónapom van, akkor kitalálnám, hogy minden nap mennyi időt szánnék a nyelvvizsga felkészülésre, és megkeresném azokat a lehetőségeket, amik a legjobban támogatják az én sikeres nyelvvizsgámat. Minden nyelvvizsga ad neked töménytelen mennyiségű felkészülőanyagot, én ezeket végezném, de nem egyszer egy héten, hanem minden napra elosztva.
Fel lehet készülni egyedül egy nyelvvizsgára?
Én azt gondolom, hogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Mert föl lehet készülni, viszont a szóbeli nyelvvizsgára való felkészüléskor jó, hogyha van egy coachod, egy nyelvtanárod, vagy egy olyan közösség, ahol tudod gyakorolni fesztelenül és magabiztosságot kidolgozva az angol nyelvet. Az angol nyelv használata nélkül nem fogsz tudni sikeres angol szóbeli nyelvvizsgát tenni.
Egy mellékvágányt engedj meg, utána vinném tovább még ezt a vonalat. Mennyibe kerül most egy nyelvvizsga?
Eléggé szétszórt, de azt kell, hogy mondjam, hogy 30 és 40 ezer forint között van egy komplex nyelvvizsga.
Nem kevés, de hogyha sikerül visszakapod, az egy jó pakli.
Ha 35 éve alatt, vagyis az első nyelvvizsgádat teszed le.
Világos, persze.
És komplexen. Vannak nyelvvizsgahálózatok, akik emeltek a díjaikon, vannak, amik ugyanazokon az árakon dolgoznak, de hidd el, őket is megrángatta a COVID. És a tavalyi rendelkezés sem kedvezett nekik, a felére csökkent a nyelvvizsgázók száma.
Ami valószínűleg azt eredményezi, hogy felfelé mennek az árak, és nem azt, hogy akciók lesznek, hogy mindenki menjen nyelvvizsgázni. Ez egy nagy kérdés így egyébként a COVID után, hogy például légitársaságoknál, vagy üdülőhelyeken most az lesz-e, hogy minden nagyon megemelnek, mert hogy gyorsan akarják visszaszedni a pénzt, vagy az lesz, hogy minden akciós, hogy menjenek az emberek. Szerinted itt mi lesz nyelvvizsgánál?
Már most látszik, hogy vagy stagnálnak az árak, vagy emelnek. És ez teljes mértékben érthető.
Eszembe jutottak még ilyen jó gyakorlatok, vagy ilyen praktikák nyelvtanulással kapcsolatban. Például annó, amikor én a nyelvvizsgára készültem, hát most lehet, hogy rengeteg hallgató kommentálni fog ezzel kapcsolatban, de én nagyon sokat hallgattam például Britney Spears-t. Tehát, hogy ott az egy jól érthető angol volt, jó volt sétálni az utcán, hogy az szólt a fülemben, vagy a klasszikus, hogy a jó barátokat fejből ismertem, és azt éppen emiatt mindig néztem angolul, és abból ragadt rám. Vannak ilyen praktikáid, amiket így érdemes követni?
Te egy ösztönös nyelvtanuló vagy, komolyan mondom.
Na hát, ezt mindenki jegyezze fel.
Mind a két praktika benne van abban a tárházban, amit szoktam javasolni. És szinte szó szerint ugyanígy, ahogy te elmondtad.
Britney Spears-el?
Nem Britney Spears szoktam javasolni, hanem más kedvenc előadót. De valljuk be, amikor mi voltunk hetedikesek, mi is Madonnán és Depeche módon nőttünk föl.
Ó, Depeche, jó.
És az ő szövegeiket próbáltuk meg leutánozni. Ez is az egyik praktika, hogy élvezd a nyelvtanulást. Tehát, hogy vedd körbe magad úgy az angollal, hogy észre sem veszed, hogy tanulsz. Mert a Can't You See, Oh My Darling, ezeket mind dalszövegekből tanultad, nem igaz?
Igen, és a másik meg, hogy, de ez nyilván inkább a gyerekeknél jön elő, vagy a fiatal felnőtteknél, hogy a számítógépes játékok, számítógépes világ, a tablettel születő nemzedék gyakorlatilag már így anyatejjel együtt szívta magába a tudást.
Ha nem is kifejezéseket és mondatokat, de a nyelv ritmusát és az intonációját már magukba szívják. Tehát nem hanglisul fogják beszélni az angolt, hanem akár halandzsázva is, de az angolt imitáló kifejezésekkel. Amit elmondtál, hogy már unásig tudtad a jó barátokat, és utána váltottál angolra, ez a praktikánk. Ez az egyik felkészülési praktika, amit otthonról megtehetsz.
Mondjál még!
Mondok, én nagyon sokat tudok. A podcasteket is hallgathatsz, vannak kifejezetten nyelvtanulóknak készült podcastek, ahol szintednek megfelelően tanulhatsz. Mert a legnagyobb probléma az, hogy te egy elementary, egy újrakezdő hallgatóként például a Gilmore Girls, azaz a Szívek szállodáját szeretnéd hát megérteni. És rossz anyagot választasz magadnak. Viszont, hogyha a telefonod podcast alkalmazásába beírod, hogy English for Students, vagy akármi ilyesmit, akkor ki fog dobni neked olyanokat, amiket meg fogsz érteni, és sikerélményed lesz benne, mert ez az egésznek a lényege, hogy szórakozva és sikerélménnyel tud magad körülvenni az angollal.
Viszont itt van egy nagyon komoly kockázat, mert hogyha valaki egy angol, egy brit sorozatot kezd el nézni, vagy ne adj Isten egy olyat, ami mondjuk valami, hát kelet-európai ország, angol nyelvű valamilyen, akkor azért olyan akcentust tud felszedni, hogy ez nem igaz.
Ne, az sosem
az
baj.
Az nem gond?
Az sosem baj.
Tényleg? Na hát.
Az akcentussal minden nyelvvizsgabizottság megbirkózik.
Azért futottam én már bele olyanba, hogy bár beszélek angolul, de nem értettem, hogy mit mondanak a britek.
Természetes, hát én sem értem
a
skótokat. A nyelvvizsga
meg lehet, de na igen, a skótok tényleg jó példa.
Én sem értem a skótokat, ha ott lenn, tehát hogyha például nekem az lenne a küldetésem, hogy én Skóciába szeretnék elhelyezkedni, 2 hónap múlva oda kell mennem, én biztos, hogy a YouTube-ba beírnám, hogy Scottish accent, és 2 hónapon keresztül hallgatnám, és biztos, hogy megérteném. Vagy Trainspottingot néznék 0-24-ben.
Na hát, tessék, nagyon szép. Mondtál jó ötleteket, jó tippeket, még hogyha van, nyugodtan mondjál még, de van olyan a fejedben, ami pedig tipikusan tévút. Tehát amire azt mondják, hogy működik, vagy akár egy régi iskola, lehet hibázni a nyelvtanulásban? Mert akkor ezek szerint még az akcentusokkal se lősz nagyon mellé.
Hú, te rengeteg tévképzet van a nyelvtanulással még mindig az emberek fejében. Idestova 6. éve dolgozunk a szemléletváltáson, és akik hozzánk már beiratkoznak, azok ezen már átestek. A legnagyobb tévhit, hogy mindent le kell fordítanod. Hogy mindent, ami magyarul van a fejedbe, át kell fordítanod angollal. Sokan azt gondolják, hogy a nyelv egy tükörként működik, és tudjuk, hogy nem.
Tehát el kell kezdeni angolul gondolkodni?
Igen, és ezt csak egyféleképpen érheted el, hogyha a nyelvórán teljes mértékben kizárod az anyanyelvedet. És akkor beindul egy olyan folyamat, hogy ami a megértésedet is segíti, a zsebedből fogsz előhúzni olyan készkifejezéseket, amikkel magabiztosan tudsz kommunikálni bármilyen szituációban.
Vannak még nekem itt ilyen villámkérdéseim, amikre nagyon kíváncsi voltam, és lehet, hogy hasznos lehet valakinek, hogyha érdeklődik a nyelvvizsga iránt. Az egyik ilyen, hogy tényleg van olyan nyelvvizsga, ahova vihetsz magaddal a szótárt?
Nagyon sok nyelvvizsgára vihetsz magaddal a szótárt. Van, ahol megkötik, hogy csak egy nyelvűt használhatsz, van, ahol teljes mértékben megengedik, hogy 2 nyelvűt használj.
A másik ilyen villámkérdés, hogy mi a helyzet ezzel a hiperkorrekt kultúrával és a transgender dolgokkal és a nem tudom hány új nemet be kell vezetni, a he, a she, meg a nem tudom mi mellé. Amikor Angliában voltunk, akkor azt hiszem a Shakespeare színházban láttunk először életünkben ilyen transznemű mosdót, de közben meg Amerikában gyülekezetekből, templomokból hallom, hogy bár elrendelik, hogy legyen, tehát nyilván hitbeli okokból ezt nem lépik meg. Nem félsz attól, hogy egy idő után majd nem tudom, 68 nemet kell majd tanítani szegény diákoknak?
Hogy túl politikailag korrekt lesz az angol nyelvtanítás? Ez már most is létezik, de aki angolul tanul és angol tanít, az az egyik legelfogadóbb, legbefogadóbb, legtoleránsabb embertípus közé tartozik. Nem félünk ettől.
Jó, tehát akkor ettől egyelőre nem tartotok. Oké, és még egy ilyen villámkérdés, amit már pedzegettem, amerikai vagy angol-angol? És melyik miért? Ti melyiket tanítjátok inkább? Ugye az egyikben ott van a sokkal komolyabb lazasság, a másikban ott van a sokkal mélyebb történelem. Egyáltalán előfordul, hogy valaki úgy jön hozzátok, hogy hú, én ezt vagy azt akarom tanulni.
Ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Nem kötjük ki az iskolákban, hogy itt most brit angolt kell tanítani, vagy amerikai angolt, hanem minden tanár hozza a maga akcentusát, mert nálunk a hallgató választhatja ki, hogy melyik tanárhoz szeretne járni. Kipróbálhat mindenkit, mert rugalmas a rendszerünk, és amelyik kifejezés vagy kiejtés neki sokkal jobban tetszik, oda jár. Uh-huh. Vannak ír akcentusú tanáraink, vannak Ausztráliából tanáraink, Los Angelesből, a keleti partról brit tanáraink is vannak, tehát választhatnak a diákok. Nem kényszerítjük őt be az iskolákba egy tanárhoz, hanem azt javasoljuk nekik, próbálja ki, hogy ki hogy tanít, és ki mennyire érthető számára.
Tehát akkor, hogy a kolorba rakok-e még egy U betűt, vagy nem, az nem fejvesztése járó.
Csak legyél konzekvens. Ha a colorba raksz egy U betűt, akkor nem mondd azt, hogy lift, hanem azt mondd, hogy elevator.
Annyira jó hallani, ahogyan kiejted ezeket a szavakat, és ezen egyébként rádiósként nagyon sokat szoktam filozofálni, mert ugye nálad abszolút érződik, hogy a hiperkorrekt, szupermódon ejted ki, ahogyan kiejtenéd, hogyha beszélnél angolul. De hogyha mondjuk egy rádióban egy dalcímet, vagy egy előadót teljesen angolosan ejtek, akkor totál hülyének néznek, mert olyan furán fest a mondatban. Tehát, hogy te erre figyelsz, vagy ez neked így fakad, hogy egyből így jönnek a szavak?
Szerinted mennyire lennék hiteles angol nyelvtanár, hogyha másképp ejteném
ki? Tehát akkor te nem mondod azt, hogy eszkép. Meg ilyenek. Te ezt nem, ez soha.
Otthon igen.
Tényleg otthon igen?
Otthon igen, de én például kényesen ügyelek arra is, hogy ne keverjem a magyar nyelvet az angollal. Itt most egyszer kifutott a számomon a Last Resort, és már nagyon-nagyon sajnálom.
Szép. Podcast vagy podcast?
Cast.
Hál' Isten, jaj, nagyon köszönöm, végre kimondtad, hány üzenetet kaptam ezzel kapcsolatban, de én is így gondolom. Jó,
ráadásul okay. Még egy kis aspiráció is kéne belemennie, podcast.
Igen, mert hogy igen, akkor az mondja az iPadot, hogyha úgy akarja mondani. Köszönöm, ezt kivágom csengőhangnak, vagy nem tudom, ebből lesz valami. Juba Nagy Ágnes, a Don't Panic Nyelviskola Hálózat szakmai vezetője. Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Ez volt a Mit lépnél a megoldások nyomában. Remélem, hogy ma is közelebb kerültél a megoldáshoz a saját véleményeddel és a mi beszélgetésünkkel. És hogyha tetszett ez a mai adás, akkor kérlek, hogy értékeld, az 5 csillag a kedvencem. Hogyha még nem követed a Mit lépnél semmelyik podcast platformon sem, akkor kérlek, hogy kövessd be. Ez azért jó, mert akkor a korábbi adásokat meghallgathatod, és az újakról is elsőként kapsz majd értesítést. És köszönöm, hogyha csatlakozol a Facebook közösségünkhöz, mert nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Ez egy interaktív csapat, nyugodtan írd meg, amit gondolsz, amit hozzátennél, illetve amivel egyetértesz, meg azt is, amivel adott esetben nem, sőt, akár témát is javasolhatsz. Most viszont búcsúzom, találkozzunk legközelebb is, Rédül Ádám vagyok, addig is nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra. Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feledd. Mit lépnél? A következő lépés. A tiéd. A podcast készítője a Podcasting Studio. Podcasting Studio. Vidd magaddal.
A műsor a Beaton Network tagja.